Sámuel második könyve 17-től a 24. fejezetig. Dávid és serege menekült Abszalom támadása elől. Mivel Dávid tudta, hogy ez Isten büntetése korábbi bűnei miatt, ezért nem szállt szembe Abszalonnal, hanem teljesen Isten kezébe helyezte magát. És ez Dávidnak egy hihetetlenül tiszteletreméltó tulajdonsága. Azután ezt mondta Ahitó fel Abszalonnak. Kiválasztok 12 000 embert, elindulok és üldözöm Dávidot még ma éjjel. Megtámadom, amíg fáradt és erőtlen, megriasztom és elfut az egész vele levő nép, és egyedül a királyt ölöm meg. Az egész népet visszahozom hozzád, mert az egésznek a visszatérése attól az egy embertől függ, akit te halálra keresel, és ez az egész nép javára lesz. Tetszett ez a beszéd Abszalomnak és Izrael véneinek. De Abszalom ezt mondta. Hívjátok ide az arki Husajt is, hallgassuk meg, mi mondani valója van neki. Amikor Husaj megérkezett Abszalomhoz, ezt mondta neki Abszalom. Ahitófel ezt meg ezt mondta. Úgy tegyünk-e, ahogyan ő mondta, vagy ne? Mondd meg! Husaj ezt mondta Abszalomnak. Most az egyszer nem jó tanácsot adott Ahitófel. Majd ezt mondta Husaj. Magad is tudod, hogy apád és emberei vitézek, és olyan elkeseredettek, mint a kölykeiktől megfosztott medve a mezőn. Azon felül apád harchoz értő ember, aki nem engedi aludni a hadinépet. Ő maga pedig valamilyen üregben rejtőzködhet, vagy más helyen. Megtörténhetik, hogy mindjárt kezdetben elesnek néhányan, és ha ennek hallatára azt mondják majd, hogy veresély érte az Abszalonnal tartó népet, akkor kétségbe fog esni még a bátor harcos is, akinek olyan a szíve, mint az oroszláné. Hiszen egész Izrael tudja, hogy apád vitézember és bátrak a vele levők is. Én bizony azt tanácsolom, hogy inkább gyűjts magadhoz egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy annyian legyenek, mint a tengerparton a homok, és te magad menj velük. Akkor aztán rátámadunk azon a helyen, ahol éppen megtaláljuk, és meglepjük, ahogyan a harmat hull a földre, és nem marad meg sem ő, sem a vele levő emberek közül senki. Ha pedig valamelyik városba húzódik vissza, húzzon köteleket egész Izrael a város köré, és ráncsuk le azt a völgybe, hogy még egy kövecske sem maradjon meg ott. Erre azt mondta Abszalom és minden izraeli férfi. Jobb az árki Husaj tanácsa Ahitófel tanácsánál. Mert az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa, és így veszedelmet hozzon az Úr Abszalomra. Ezeket a híreket Dávid beépített emberei igen kalandos úton végül eljuttatták Dávidhoz. Amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a szamarát, elindult és hazament a városába. Végrendelkezett háza népéről, azután felakasztotta magát. Így halt meg, és eltemették apja sírjába. Valószínű, hogy Ahitófel rájött, hogy Abszalomot azért tudta Husaj tanácsa meggyőzni, mert ő azt tanácsolta, hogy Abszalom maga vezesse a hadsereget, és ez a saját hiúsága miatt tetszett neki. Így jött rá, hogy hibázott, amikor Abszalom felkelő csillagához kötötte magát, és valószínű, hogy előre látta Abszalom bukását, ami a saját bukását is jelenthette volna. Mivel elárulta Dávidot, tudta, hogy veszíteni fog, és inkább saját maga vetett véget az életének. Ahitófel igen bölcs tanácsokat adott, és most is bölcsességet mutatott abban, hogy rendbe rakta a házanépét, de nagy hibát követett el azzal, hogy öngyilkos lett. A bölcs emberek gyakran nagyon ostoba dolgokat követnek el. Dávid már Mahanaimba érkezett, amikor Abszalom az összes izraeliekkel együtt átkelt a Jordánon. Abszalom Joáb helyett Amászát állította a hadsereg élére. Amászá egy Jitrá nevű izraeli ember fia volt, aki bement Abigélhoz, Náhás lányához, aki Ceruljának, Joáb anyjának volt a nővére. Izrael és Abszalom Gileát földjén ütött tábort. Amikor Dávid Mahanaimba érkezett, az Ammoni rabbából való Sóbi, Náhás fia, a Lódebárból való Makír, Amiel fia, és a gileádi Rogelimből való Barzillaj, ágyneműt, tálakat és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet és pörkölt gabonát, babot meg pörkölt lencsét, továbbá mézet, vajat, túrót és tehénsajtot vittek eleségül Dávidnak és a vele levő népnek, mert ezt mondták. Éhes, fáradt és szomjas lett a nép a pusztában. Ezután megszemlélte Dávid a vele levő hadinépet, és ezredeseket meg századosokat állított az élükre. Dávid a hadinép egyharmadát Joábra bízta, egyharmadát Abisajra, Ceruja fiára, Joáb testvérére, egyharmadát pedig a gáti Ittajra. A király ezt mondta a népnek: én magam is veletek fogok menni. Dávid most felkészül arra, hogy megvédje magát, és maga is harcba akar indulni. De a nép így felelt: nem jöhetsz, mert ha mi megfutamodunk is, velünk nem törődnek. Sőt, ha a hadsereg fele meg is hal, azzal sem törődnek. De te annyit érsz, mint 10 000 magunk fajta ember. Jobb tehát, ha a városból segítesz bennünket. A király ezt mondta nekik: úgy teszek, ahogy jónak látjátok. Majd odaállt a király a kapu mellé, az egész hadinép pedig kivonult századonként és ezredenként. Joábnak, Abisajnak és Ittajnak azt parancsolta a király: az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Abszolonnal. Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Abszolonra vonatkozólag mindegyik vezérének. Annak ellenére, hogy Abszolon Dávid ellen lázadt, mégis a fia volt, és Dávid nagyon szerette őt. Azután kivonult a hadinép a mezőre Izrael ellen, de az ütközet az Efraimi erdőben folyt le. Ott verték meg Izrael hadinépét Dávid szolgái. Nagy vereség érte ott őket azon a napon. Elesett 20 000 ember. Kiterjedt a harc arra az egész vidékre, és a hadinép közül sokkal többet pusztított el az erdő azon a napon, mint amennyit fegyver pusztított el. Egyszer csak rábukkantak Dávid szolgái Abszolonra. Abszolon egy összféren nyargalt. Az összfér beszaladt egy nagy tölgyfa sűrű ágai alá, Abszolon pedig fennakadt hajánál fogva a tölgyfán, és ott maradt ég és föld között, mert az összfér kiszaladt alóla. Emlékszünk arra, hogy Abszolon hatalmas hajkoronát növesztett, és évente vágatta le. A levágott hajának súlya majdnem 2 kiló volt. A haj igen vonzó dolog lehet, de ugyanakkor a pusztulásba is vihet, és Abszolon esetében ez okozta a vesztét. Meglátta ezt egy ember, és jelentette Joábnak. Ezt mondta: láttam, hogy Abszolon egy tölgyfán függ. Joáb ezt mondta a hírt hozó embernek: ha láttad, miért nem terítetted mindjárt a földre? Azután gondom lett volna arra, hogy 10 ezüstöt meg egy övet adjak neked. De az az ember így felelt Joábnak: ha 1000 ezüst ütné is a markomat, akkor sem emelnék kezet a király fiára. Hiszen fülünk hallatára parancsolta meg a király neked, Abisajnak meg Ittajnak, hogy vigyázzatok arra a fiúra, Abszolonra. Ha orvul törtem volna az életére, akkor te nem álltál volna mellém, hiszen a király előtt semmi sem maradt titokban. Joáb ezt mondta: mit vesztegetem veled az időt? És 3 dárdát kapva a kezébe, beledöfte Abszolon szívébe, mert még életben volt a tölgyfán. Azután körülfogta Abszolont Joáb 10 fegyverhordozó legénye, levágták és megölték. Ekkor Joáb megfújta a kürtöt, mire a nép visszatért Izrael üldözéséből, mert Joáb megállást parancsolt a népnek. Abszolont pedig fogták, beledobták az erdőben egy nagy gödörbe, és igen nagy rakás követ szórtak rá. Egész Izrael elfutott, mindenki a maga otthonába. Abszolom még életében vett és felállítatott magának egy emlékoszlopot a királyvölgyben, mert ezt mondta: nincs fiam, aki fenntartaná nevem emlékét. Ezért a maga nevéről nevezte el ezt az oszlopot. Abszolom emlékoszlopának nevezik azt még ma is. A mai Jeruzsálemben, a Kidron völgyében található egy emlékoszlop, amelyet Abszolom tornyának hívnak, de a legtöbb neves archeológus szerint ez az oszlop az Abszolon utáni időkből származik, tehát nem lehet az, amelyiket itt említ a Biblia. Ennek ellenére sokan látogatják. Érdekes, hogy Abszolon azt mondta, hogy nincs fia, de az írások szerint 2 fia is volt. Vagy mind a kettő meghalt fiatal korában, vagy ezt az oszlopot még akkor építette, mielőtt a fiai megszülettek volna. Ahimac, Cádok fia ezt mondta: elfutok és megviszem az örömhírt a királynak, hogy igazságot szolgáltatott neki ellenségeivel szemben az úr. De Joáb ezt mondta neki: ne légy te ma hírvivő, majd máskor vihetsz örömhírt. Ma nem örömhírt vinnél, hiszen meghalt a király fia. Egy etióp embernek azonban ezt parancsolta Joáb. Menj, jelentsd a királynak, amit láttál. Az etióp ember leborult Joáb előtt, aztán futásnak eredt. Ahimac, Cádok fia megint ezt mondta Joábnak. Bármi történjék is, elfutok én is az etióp után. De Joáb ezt felelte. Miért futnál éppen te, fiam? Nem örömhír ez, amért jutalmat kapnál? Bármi történjék is, mondta, elfutok. Erre azt mondta neki Joáb. Hát fuss! Futásnak eredt át Ahimac a kikári úton, és megelőzte az etiópot. Dávid ott ült a két kapu között, az őrálló pedig fölment a kapu tetejére a bástyára, és amikor körülnézett, látta, hogy egy ember fut egyedül. Az őr lekiáltott és jelentette ezt a királynak. A király ezt mondta. Ha egyedül van, örömhírt hoz. Közben az ember egyre közelebb jött. Azután meglátott az őr egy másik futó embert is, ezért lekiáltott az őr a kapuba, és ezt mondta. Jön egy másik egyedül futó ember is. A király ezt mondta. Az is örömhírt hoz. Majd ezt mondta az őr. Az elsőnek a futását olyannak látom, mintha Ahimac Cádok fia futna. Akkor ezt mondta a király. Jó ember ő, és jó hírt hoz. Ahimac ezt kiáltotta a királynak. Békesség! Azután leborult a király elé arccal a földre, és ezt mondta. Áldott az Úr a te Istened! Kezedbe adta azokat az embereket, akik kezet emeltek az én uramra, királyomra. De a király ezt felelte. Épségben van-e Abszolom fiam? Ahimac így felelt. Láttam egy nagy tömeget, de Joáb elküldte a király egyik szolgáját, meg a te szolgádat is, ezért nem tudom, mi történt. A király azt mondta. Eredj odébb, állj félre! Ő tehát odébb ment és félreállt. Ahimac jól futott, gyorsabb volt, mint az etióp, csak az igazság az, hogy nem volt valódi híre Dávid számára. Nem számít, hogy milyen jól tudsz futni, a lényeg az, hogy legyen üzeneted. Sokan elkövetjük azt a hibát, hogy futni akarunk, az Urat akarjuk szolgálni, és túl hamar fogunk neki, mert még nincs mit megosszunk másokkal. De nagyon vágyunk arra, hogy fussunk, és így olyan dolgokba avatkozunk, amelyekben még nem vagyunk nagy segítségre. Ezért mondjuk sokszor, hogy várjatok még, és hallgassátok a tanításokat, hogy amikor elindultok, akkor legyen olyan üzenetetek, amelyet érdemes megosztani. Közben megérkezett az etióp ember is, és így szólt. Jó hírt küldenek, uram királyom! Igazságot szolgáltatott ma neked az Úr mindazokkal szemben, akik fölkeltek ellened. De a király ezt kérdezte az etióptól. Épségben van-e Abszolom fiam? Az etióp így felelt. Úgy járjanak az én uram királyom ellenségei, és mindazok, akik a vesztedre törnek, mint az a fiú. A király megrendült, fölment a kapu fölött levő helyiségbe, és sírt. És amíg ment, ezt mondogatta. Fiam, Abszolom, fiam, fiam, Abszolom. Bár csak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam, Abszolom. Joábnak azonban jelentették, hogy a király sírva gyászolja Abszolont. Ezért gyászra fordult a győzelem azon a napon az egész nép számára, mert meghallotta a nép, hogy bánkódik a király a fia miatt. Úgy lopakodott be a hadinép azon a napon a városba, ahogyan a szégyent vallott hadinép szokott lopakodni, ha megfutott a csatából. A király pedig betakarta az arcát, és hangosan jajgatott a király. Fiam Abszolom, fiam, fiam Abszolom! Akkor Joáb bement a királyhoz a házba, és ezt mondta. Megszégyenítetted ma minden szolgádat, akik pedig megmentették az életedet, fiaidnak és lányaidnak az életét, feleségeidnek és másodrangú feleségeidnek az életét. Hiszen azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem számítanak vezéreid és szolgáid. Bizony most tudtam meg, hogy jobban szeretnéd, ha mindnyájan meghaltunk volna is ma, csak Abszolom élne. Most már kelj föl, menj ki és beszélj szolgáidhoz szívhez szólóan, mert az Úrra esküszöm, hogyha nem jössz ki, éjjelre már egy ember sem marad melletted. Ez pedig rosszabb lesz neked minden bajnál, ami ifjúságodtól fogva mostanáig ért téged. Ezúttal ez jó tanács volt Joáb részéről. Ekkor fölkelt a király és leült a kapuban. Az egész hadinépnek pedig kihirdették, hogy a király a kapuban ül, és az egész hadinép a király elé járult. Izrael tehát menekült, mindenki a maga otthonába. És civakodás kezdődött Izrael népének törzsei között, és ezt mondták. A király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett menekülni az országból Absalom miatt. De Absalom, akit mi fölkentünk, meghalt a harcban. Miért késlekedtek tehát visszahozni a királyt? Dávid király pedig ezt az üzenetet küldte Cádok és Ebjátár papoknak. Így beszéljetek Júda véneihez. Miért akartok utolsók lenni a király hazahozásában? Eljutott ugyanis a királyi udvarba annak a híre, amelyről egész Izrael beszélt. Ti az én testvéreim vagytok, az én húsom és vérem. Miért akartok utolsók lenni a király visszahozásában? Mondjátok meg Amászának. Te az én húsom és vérem vagy. Úgy segítsen meg engem az Isten most és ezután is, hogy te leszel Joáb helyett a hadsereg parancsnokom egész életedben. Így nyerte meg minden júdai ember szívét, mint egy emberét, úgyhogy üzenetet küldtek a királynak. Tér vissza minden szolgáddal együtt. Visszaindult tehát a király, és elérkezett a Jordánhoz. A júdaiak pedig Gilgába érkeztek, hogy elébe menjenek a királynak, és segítsenek a királynak átkelni a Jordánon. A benyámini Simei, Gérá fia is, sietve elment Bahurimból a júdaiakkal együtt Dávid király elé. 1000 benyámini ember volt vele, továbbá Cibá, Saul házának a szolgája, 15 fiával és 20 szolgájával együtt, és még a király előtt odaértek a Jordánhoz. Átkeltek a Gázlón, hogy áthozzák a király házanépét, és megtegyék, amit csak jónak lát. Simei, Gérá fia pedig leborult a király előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ezt mondta a királynak. Ne rója fel bűnül az én uram, és ne emlékezz arra, hogy milyen bűnt követett el szolgád akkor, amikor eltávozott az én uram királyom Jeruzsálemből. Ne vegye ezt szívére a király. Tudja a te szolgád, hogy vétkezett, de látod, én jöttem ma elsőnek József egész házából, hogy elébe menjek az én uramnak, királyomnak. De megszólalt Abisaj, Ceruja fia, és ezt mondta. Hát nem kell Simeinek meghalni azért, hogy szidalmazta az úr fölkentjét? Dávid azonban ezt mondta. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Ceruja fiai. Még kísértésbe visztek ma engem. Miért kellene ma bárkinek is meghalnia Izraelben? Hiszen tudom én, hogy ma lettem ismét Izrael királya. Simeinek pedig ezt mondta a király. Nem kell meghalnod, meg is esküdött neki a király. Mefibosed, Saul fia is elment a király elé. Nem gondozta a lábát, nem gondozta a szakálát, és nem mosatta a ruháját attól fogva, hogy a király elment, egészen addig, amíg békességben meg nem érkezett. Amikor Dávid és serege menekült Jeruzsálemből, akkor Dávidnak azt hazudták, hogy Mefibosed ellene fordult, és a királyságot akarja. Amikor aztán Jeruzsálemben a király elé érkezett, ezt kérdezte tőle a király. Miért nem jöttél velem, Mefibosed? Ő így felelt. Uram királyom, megcsalt engem a szolgám, mert én a te szolgád azt mondtam. Fölnyergeltetek egy szamarat, felülök rá, és úgy megyek a királlyal, mert béna a te szolgád. Ő azonban rágalmazta szolgádat az én uram királyom előtt. De az én uram királyom olyan, mint az Isten angyala. Tégy azért úgy, ahogyan jónak látod. Mert apám egész házanépe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint a halált. Te mégis azok közé ültetted szolgádat, akik asztalodnál lesznek. Mi jogom volna tehát, hogy még panaszkodjam a királynak? Akkor ezt mondta neki a király. Nem szükséges többet beszélned. Megmondtam, hogy te is Cibá fogtok osztozni a mezőn. Mefibosed ezt felelte a királynak. Akár az egészet is elveheti. Csak hogy az én uram királyom békességben hazajött. A gileádi Barzilla is elment Rogelimből, hogy átkeljen a királlyal a Jordánon, és elbúcsúzzék tőle a Jordánnál. Barzilla igen öreg ember volt, 80 esztendős. Ő tartott el a királyt, amikor Mahanaimban lakott, mert igen tehetős ember volt. A király azonban ezt mondta Barzillajnak. Jöjj át velem, és eltartalak Jeruzsálemben. De Barzillai ezt felelte a királynak. Ugyan mennyi idő van még hátra az életemből? Nem érdemes már fölmennem a királlyal Jeruzsálembe. Most 80 esztendős vagyok, nem tudok már különbséget tenni jó és rossz között, nem érzi szolgád annak az ízét, amit eszik és iszik, és nem gyönyörködöm az énekesek és énekesnők hangjában. Csak terhedre lenne a szolgád neked, uram király. Éppen csak át kell szolgád a Jordánon a királlyal. Miért akar engem a király ennyire megjutalmazni? Engedd vissza szolgádat, hadd halljak meg az én városomban, ahol apám és anyám sírja van. De itt van a fiam, Kimhám, a te szolgád. Keljen át ő veled, uram király, és vele bánj jó indulattal. A király ezt mondta. Velem jöhet Kimhám, és én úgy bánok vele, ahogyan szeretnéd. Mindent megteszek a kedvéért, amit csak kívánsz tőlem. Azután átkelt a Jordánon az egész nép, és a király is átkelt. Akkor a király megcsókolta és megáldotta Barzillajt, ő pedig visszatért lakóhelyére. Így kelt át a király Gilgálba, és Kimhám is átkelt vele együtt. Júda egész népe és Izrael népének a fele segített átkelni a királynak. Már Dávid királyságának elejétől fogva megoszlás volt a júdaiak és az izraeliek között. Dávid 7 évig csak Júda fölött uralkodott, és csak utána lett az izraeliek királya is. Most pedig ismét megerősödik a régi rivalizálás közöttük. Később Dávid unokája Jeroboám idejében végleg megoszlik a királyság Júdára és Izraelre, és azután már csak néhány ütközet erejéig egyesülnek a seregek, de gyakran inkább egymás ellen harcoltak, ahelyett, hogy egymás oldalán harcoltak volna. Ezékiá proféciája szerint Isten megígéri, hogy vissza fogja állítani a királyságot, és egy nemzetként állítja vissza őket. 1948 óta Izrael nemzete egységben állt vissza, egy uralkodóval, és nincs északi és déli királyság, tökéletesen beteljesítve a proféciát. A 20. fejezetben kiéleződik ez a megoszlás Izrael és Júda között. Akadt ott egy elvetemült ember, név szerint Sebá, egy benyámini embernek, Bikrinek a fia. Ez belefújt a kürtjébe és kihirdette. Nincs semmi közünk Dávidhoz, semmi örökségünk Isai fiával. Sátrába térjen minden izraeli. Más szóval az embereket Dávid elleni lázadásra mozgósította. Ekkor Sebához, Bikri fiához pártolt Dávidtól minden izraeli. De a júdaiak hűségesen követték királyukat a Jordántól Jeruzsálemig. Amikor Dávid megérkezett jeruzsálemi palotájába, előhívatta másodrangú feleségeit, azt a 10 asszonyt, akit otthon hagyott a király a palota őrzésére. Ezeket házi őrizetbe vetette, és gondoskodott róluk, de nem ment be hozzájuk. Haláluk napjáig elkülönítve maradtak, és úgy éltek, mintha özvegyek lettek volna. Azután ezt parancsolta a király Amászának. Szólítsd fegyverbe a júdaiakat 3 nap alatt, és légy készen magad is. Amászá Abszolom hadseregének parancsnoka volt, és Dávid a saját seregének vezetőjévé tette, de ez nem tetszett Joábnak. El is ment Amászá, hogy fegyverbe szólítsa Júdát, de nem tudta azt végrehajtani a kijelölt határidőre. Akkor ezt mondta a király Abisajnak. Ez a Sebá, Bikri fia még Abszalonnál is nagyobb bajt hozhat ránk. Vedd magad mellé urat szolgáit, és üldözd őt, még mielőtt erős városokat talál, és elmenekül előlünk. Kivonultak tehát vele Joáb emberei, a kerétiek, a pelétiek és a testőrök mind. Kivonultak Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sebát, Bikri fiát. Amikor ahhoz a nagy kőhöz értek, amely Gibeonnál van, eléjük jött Amászá. Joábnak a ruhája alatt páncél volt, és arra kardot kötött, hüvelyestül a csípőjére erősítve, úgyhogy az onnan könnyen kihúzható volt. Joáb megkérdezte Amászát. Hogy vagy, testvérem? Azután Joáb megfogta jobb kezével Amászának a szakállát, hogy megcsókolja. Amászá nem is ügyelt a kardra, amely Joáb kezében volt. Az pedig a hasába döfte, és kiontotta belét a földre. Nem kellett megismételnie, mert meghalt. Azután Joáb és testvére Abisaj tovább üldözték Sebát, Bikri fiát. Joáb egyik embere pedig odaállt Amászá mellé, és ezt kiáltotta. Aki szereti Joábot és Dávidot, kövesse Joábot! Amászá vérbefagyva feküdt ott az országút közepén. Amikor az az ember látta, hogy az egész nép megállt ott, félrehúzta Amászát az útról a mezőre, és rádobott egy ruhát, mert látta, hogy mindenki megáll, aki odaér. Miután elvitték az országútról, mindenki Joáb után vonult, hogy üldözzék Sebát, Bikri fiát. Sebá átvonult Izrael minden törzsén Ábel-Bét Makáig. A bikriek mind összegyűltek és követték őt. De utolérték és körülzárták Ábel-Bét Makában, és sáncot emeltek a város ellen a bástyával szemben. Az egész nép, amely Joábbal volt, rombolta a várfalat, hogy ledöntse. Akkor egy okos asszony így kiáltott ki a városból. Hallgassatok ide! Hallgassatok ide! Mondjátok meg Joábnak, hogy jöjjön ide, hadd beszéljek vele! Amikor ő oda ment hozzá, megkérdezte az asszony. Te vagy Joáb? Én vagyok, felelte. Az asszony ezt mondta neki. Hallgasd meg szolgáló lányod szavát! Ő így felelt. Hallgatom. Az asszony ezt mondta. Hajdanában így szoktak beszélni. Ábelben kérjetek tanácsot, akkor célhoz értek. Én Izrael egyik békeszerető városa vagyok, te pedig meg akarsz ölni egy izraeli várost, egy anyát? Miért akarod elpusztítani az Úr örökségét? Joáb így válaszolt. Dehogy akarom elpusztítani és lerombolni. Nem erről van szó, hanem arról, hogy egy ember az Efraim hegyéről, név szerint Sebá, Bikri fia, kezet emelt Dávid királyra. Csak őt magát adjátok ki, és akkor elvonulok a város alól. Az asszony ezt felelte Joábnak. Mindjárt kidobjuk neked a fejét a várfalon. Az asszony bölcsen eljárt az egész népnél, fejét vétette Sebának, Bikri fiának, és kidobták azt Joábnak. Joáb pedig megfúvatta a kürtöt, és szétoszlottak a város alól, mindenki a maga lakóhelyére. Joáb is visszatért Jeruzsálembe a királyhoz. Dávid idejében egyszer éhínség volt, három egymás után következő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az úrhoz, ezt mondta neki az úr. Saul miatt és a vérengző házanépe miatt van ez, mivel megölette a gibeóniakat. Hívatta tehát a király a gibeóniakat és beszélt velük. A gibeóniak ugyanis nem Izrael fiai közül valók voltak, hanem az emóriak maradékai, akikkel esküvel kötöttek szövetséget Izrael fiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett, mert féltette Izraelt és Júdát. Amikor Józsué bevezette Izraelt, hogy elfoglalják a földet, akkor Isten azt mondta neki, hogy egyetlen ott levő törzsel se kössön szövetséget, hanem írtsa ki őket teljesen. Aj elfoglalása után egy csapat érkezett Józsuéhoz, akiken elhasznált szandál és elrongyolódott ruha volt, a tarisznyájukban penészes kenyérrel, és azt állították, hogy nagyon messziről jöttek, és hallottak az izraeliek sikeréről Egyiptom ellen. Szövetséget akartak kötni velük, és becsapták az izraelieket, és elhitették velük, hogy nagyon messziről jöttek, az izraeliek pedig elhitték, és nem kérdezték meg az urat, és megkötötték a szövetséget velük. Ugyanazt a hibát követték el, amit mi is oly gyakran elkövetünk, hogy csak a saját józan eszünkre hallgatunk ahelyett, hogy Isten bölcsességét és tanácsát keresnénk. Látjuk a helyzetet, és teljesen világosnak tűnik, hogy mit kell itt tenni. Uram, én nem is zavarnálak ezzel a dologgal téged, mert meg tudom oldani saját magam. Az egyik ének sorai szerint milyen sok értelmetlen szenvedésünk van, mert nem tárunk mindent Isten elé imádságban. Szövetséget kötöttek tehát a gibeóniakkal, és amikor meg akarták támadni a szomszédos várost, a gibeóniak azt mondták, hogy ezt nem támadhatják meg, mert ez az ő városuk. Józsué rájött, hogy becsapták, el kellett fogadja a tényt, de azt mondta, hogy mától kezdve ők lesznek a szolgáik. Megkötötték a szövetséget annak ellenére, hogy Isten ezt nem akarta, és az az érdekes, hogy ennek ellenére Isten elvárta tőlük, hogy betartsák azt. Hiába voltak engedetlenek Istennel a megkötéskor, hiába csapták be őket a szövetség megkötés előtt, mégis Isten azt követelte, hogy megtartsák a megkötött szövetséget. Isten elvárja, hogy megtartsuk azt a szövetséget, amit kötünk, és hogy álljuk a szavunkat. Hányszor hallottam a tanácsadásra jövő emberektől, hogy igaz, hogy kötöttem egy házassági szövetséget, de hiba volt, és szeretném megszakítani azt. De Isten szerint teljesen mindegy, hogy hibáztál-e vagy sem, amikor megkötötted a szövetséget, Isten elvárja, hogy megtartsd azt. Saul megtörte ezt a szövetséget a gibeóniakkal, és elkezdte gyilkolni őket. Később, amikor már Saul 30 éve halott volt, Dávid idejében, 3 év éhínség következett be, és az úr azt mondta, hogy ez egy ítélet azért, mert Saul megtörte a szövetséget a gibeóniakkal. Dávid ezt kérdezte a gibeóniaktól. Mit tegyek értetek, és mivel engeszteljelek ki, hogy áldjátok az úr örökségét? A gibeóniak így feleltek neki. Nem követelünk mi Saultól és házanépétől sem ezüstöt, sem aranyat, és nem kívánhatjuk, hogy megöljenek valakit Izraelben. De Dávid megkérdezte, mit gondoltok mégis, mit tegyek értetek? Ők ezt felelték a királynak. Annak az embernek, aki ki akart írtani, és meg akart semmisíteni bennünket, hogy sehol sem maradhassunk meg Izrael területén, annak az embernek a fiai közül adjanak ki nekünk 7 embert, hogy felakasszuk őket az úr előtt, az úr választottjának, Saulnak Gibeájában. A király azt felelte, kiadom. A király azonban megkímélte Mefibosetet, Saul fiának Jonatánnak a fiát, mert esküvel kötött szövetséget az úr előtt Dávid, és Jonatán Saul fia. Viszont elvette a király Ritzpának, Ajjá lányának a 2 fiát, akiket az Saulnak szült, Armónit és Mefibosetet, továbbá Mikának, Saul lányának az 5 fiát, akiket ő Adrielnek, a meholai Barzillai fiának szült. Korábban olvastuk, hogy Mikál gyermektelen maradt, mert Dávid ezzel büntette őt, mivel kicsúfolta őt, amikor Dávid az úr előtt táncolt a szövetség ládájának Jeruzsálembe való elhozatalakor. Ha megnézzük az írásokat, akkor megtudjuk, hogy ez az 5 gyermek Saul legnagyobb Merib nevű lányának született, aki eredetileg Dávid felesége kellett volna legyen, Góliát legyőzésének jutalmaként. Ezeket a gibeóniak kezébe adta, akik fölakasztották őket a hegyen az úr előtt. Így estek áldozatul egyszerre 7-en. Az aratás első napjaiban kellett meghalniuk, az árpa aratás kezdetén. De Ritzpá, Ajjának a lánya, zsákruhát fogott, és rájuk terítette a kősziklán az aratás kezdetén, amíg csak eső nem ömlött rájuk az égből. Nem engedte, hogy hozzájuk férjenek nappal az égi madarak, éjjel pedig a mezei vadak. Dávidnak azonban jelentették, hogy mit tett Ritzpá Ajjá lánya, Saul másodrangú felesége. Akkor Dávid elment és elhozatta Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait Jábes Gileát polgáraitól. Ők ugyanis ellopták azokat Becseán teréről, ahol fölakasztották őket a filiszteusok, miután megverték Sault a Gilboá hegyen. Elhozták tehát onnan Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait, és összeszedték azoknak a csontjait is, akiket most akasztottak föl. Azután eltemették Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait Benyámin földjén, célában apjának Kisnek a sírjába. Mindent megtettek, amit a király parancsolt. Ezután megkönnyörült Isten az országon. De újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael háza között. Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid azonban elfáradt. Akkor Jisbi Benom, a refáiak leszármazottja, akinek a lándzsája 300 sekel súlyú részből volt, és vadonatúj felszerelése volt, azt gondolta, hogy leteríti Dávidot. Azonban segítségre sietett Abisaj, Ceruja fia, aki leterítette és megölte a filiszteust. Akkor ilyen esküdtettek Dávidnak a hívei. Nem jöhetsz többé velünk az ütközetbe, hogy ki ne oltsd Izrael mécsesét. Ezután újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál. Akkor vágta le a husai Szibekaj, a refáiak leszármazottai közül való Szaffot. Majd újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál, és Elhanán, a betlehemi Jaré Oregim fia levágta a gáti Góliátot, akinek a lándzsanyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek a kezén is, meg a lábán is 6 hatúja volt, összesen 24. Ő is a refáiak leszármazottja volt. Ez gyalázta Izraelt, de levágta őt Jonatán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ez a 4 ember a gáti refáiak leszármazottja volt, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. A 22. fejezetben Dávid szabadulási énekét olvashatjuk, és ez is hasonlít egy zsoltárhoz. Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az úrnak, amikor az úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Így mondta. Az úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom és fellegvárom, menedékem és szabadítom, megszabadítasz az erőszaktól. Az úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent meg engem. A sír kötelei fonottak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falun is átugrom. De az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Érdemes elolvasni, mert ez is egy gyönyörű zsoltár, akár csak a Zsoltárok könyvében található, meg annyi Dávid zsoltár. A 23. fejezetben ezt olvassuk. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. És ezt az Új Testamentum is igazolja. Péter Dávid egyik zsoltárát idézte, és ezt mondta. Így szólt Dávid a Szentlélek által. A zsoltárokat olvasva rájövünk, hogy tényleg mindegyiket Isten ihlette, az ő imádatát ő maga ihlette. Izrael Istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az Istenfélő uralkodó. Az lenne jó, ha minden államférfi esküjében belefoglalnák ezt a mondatot. Mennyire más lenne az Egyesült Államokban a légkör, ha minden vezető igaz módon vezetni az embereket Isten félelmében. Az emberekkel az a baj, hogy képtelenek megfelelően kezelni a hatalmat, mert nem Isten félelmében vezetnek, és kezdik azt gondolni, hogy ők maguk a hatalom forrásai. Az emberek folyamatosan hajbókolnak nekik, mert előnyöket akarnak kieszközölni, a vezetők pedig nem gondolnak arra, hogy egy napon Isten előtt kell elszámoljanak minden meghozott döntésükkel. Dávid is követett el hibákat, de mindig tudatában volt annak, hogy Isten előtt kell elszámoljon döntéseivel. És minden vezetőnek kellene ezt tudni. Sokszor azt gondolják az emberek, hogy meg kellene szökni a városi életből és vidékre költözni, mert ott tisztább az élet, jobbak az emberek. De az emberek ott is ugyanolyan romlottak, ha nincs Isten félelem a szívükben. Az emberi vezetés velejéig romlott, és mindenki naív, vagy a fejét dugja a homokba, ha mást gondol, mert az ember nem engedelmeskedik Istennek. Izrael Istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az Isten félő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fűzöldül a földön. Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömen belőle sarjad. De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhorta tövis, melyet nem fognak meg kézzel. Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, lándzsa nyelet. Égő tűzzel égetik meg ott, ahol csak találják. Ezek voltak név szerint Dávid vitézei. A takemóni Jósebb Basebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta lándzsáját, hogy egy alkalommal 800 embert döfött le. Azután Eleázár, Ahohi fiának, Dodónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúfá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izraeliek már visszavonultak, de ő ott maradt és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt és hozzá nem ragadt a keze a karthoz. Nagy győzelmet adott az úr azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak fosztogatni. A következő volt Sammá, a Harári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok előtt, de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt és megverte a filiszteusokat. Így adott az úr nagy győzelmet. Egyszer a 30 vezér közül 3-an elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg Adullám barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a Sziklavárban volt, a filiszteusok előörse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt. Dávid eltikkadt és ezt mondta. Kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Ekkor a 3 vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az úrnak, és ezt mondta. Az úr mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a 3 vitéz. Abisai, Joáb testvére, Ceruja fia volt ennek a 3-nak a vezetője. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy 300 embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a 3 között. A 3 között a legtekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a 3-mal nem ért föl. A kapcélből való Benaja, Jojada fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moab 2 bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg. Ilyeneket vitt véghez Benaja, Jojada fia. Ő is nevezetes volt, mint az a 3 vitéz. Tekintélyes volt a 30 között, de a 3-mal nem ért föl. Dávid a testőrök vezetőjévé tette. A továbbiakban felsorolja a 30 kiemelkedő harcos nevét. Újból megharagudott az úr Izrael népére. Fölingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta. Menj, vedd számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta Joábnak, hadserege parancsnokának. Járd be Izrael minden törzsét Dántól Bersebáig, és számláld meg a népet, hadd tudjam meg a népnek a számát. De Joáb ezt felelte a királynak. Szaporítsa meg Istened az úr a népet 100 annyira, mint amennyi most, és gyönyörködjék benne az én uram királyom. De miért leli kedvét az ilyen dologban az én uram királyom? A király szava azonban erősebb volt Joábénál és a csapatparancsnokokénál. Elindult tehát Joáb a csapatparancsnokokkal együtt a királytól, hogy megszámlálják Izrael népét. Az úr soha nem akart népszámlálást, mert azt mondta, hogy úgy megsokasítja Izrael népét, hogy annyian lesznek, mint a tenger homok szemei és a csillagok az égen, vagyis megszámlálhatatlanok. Ha népszámlálást tartottak, az egyfajta kicsúfolása volt Isten ígéretének. Dávid vagy büszkeségből, vagy valami másokból akarta megszámláltatni a harcos férfiakat. Átkeltek a Jordánon, és Aroérnál ütöttek tábort a várostól délre, Gád völgye közepén, majd Jazerbe mentek. Azután Gileádba és Tahtin földjére, Hocsiba mentek, majd Dánjánba és Szidon környékére, továbbá Tirusz erdőjéhez mentek, meg a híviek és a kánaániak összes városába. Végül elérkeztek Júda déli vidékére, Bersebáig. Miután bejárták az egész országot, 9 hónap és 20 nap elteltével visszaérkeztek Jeruzsálembe. Joáb jelentette a királynak a számba vett népnek a számát, Izraelben 800 ezer kardforgató ember volt, Júdában pedig 500 ezer. Dávidot azonban bántotta a lelkiismerete azután, hogy megszámláltatta a népet, és ezt mondta Dávid az úrnak. Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg, uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az úr igéje Gád prófétához, Dávid látnokához. Menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az úr. 3 lehetőséget adok neked. Válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement át Gád Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle. 7 esztendeig tartó éhínség jöjjön-e országodra? hogy 3 hónapig kelljen menekülnöd ellenséged elől, amely üldöz téged. Vagy 3 napig tartó dögvész legyen országodban. Gondold meg és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen, nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezében essem. Az Úr tehát dögvészt bocsájtott Izraelre aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 000 ember Dántól Bersebáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt mondta az angyalnak, aki a nép között pusztított. Elég, most már hagyd abba! Az Úr angyala ekkor éppen a jebuszi Arunás szérűje mellett volt. Dávid ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta. Bizony én vétkeztem, és én követtem el bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed inkább én rám és az én rokonságomra. Gád még azon a napon elment Dávidhoz, és ezt mondta neki. Menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Aruna szérűjén. Elment át Dávid Gád beszéde szerint, ahogyan megparancsolta az Úr. Amikor Aruná kitekintett, és látta, hogy a király megy hozzá szolgáival együtt, kiment Aruná, és arccal a földre borult a király előtt. Azután ezt mondta Aruná: miért jött szolgájához az én uram királyom? Dávid így felelt: azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt. Oltárt akarok itt építeni az Úrnak, hogy megszűnjék a népetért csapás. Aruná ezt mondta Dávidnak: fogadja el az én uram királyom, és áldozzon, ahogyan csak jónak látja. Nézd, van itt szarvasmarha is az áldozathoz, a cséplőeszközök meg a marhák szerszámai pedig jók lesznek tűzifának. Mindezt a királynak adja Aruná, ó király. Vagy így szólt Aruná a királyhoz: legyen kegyelmes hozzád Istened az Úr. De a király ezt felelte Arunának: így nem, csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. És ez egy nagyon figyelemre méltó alapelv. Sokszor beszélünk arról, hogy áldozatot vállalunk az Úrért, de nem nagyon értjük, hogy mit is jelent a valódi áldozat. Nagyon kevés ember vállal igazi áldozatot, amikor Istennek ad valamit. Legtöbbször az emberek csak a fölöslegükből adnak. Gyakran azt adjuk az Úrnak, ami nekünk semmibe sem került. A valóság az, hogy a szegény emberek sokkal többet adnak, mint a gazdagok. Amikor Jézus a tanítványokkal együtt nézte, hogy a gazdagok hogyan dobálják nagy adományaikat a persejbe, és egy szegény özvegy 2 kralcárt dobott be, Jézus odafordult a tanítványokhoz, és azt mondta, hogy ő többet adott, mint a többiek összesen, mert ő mindenét odaadta, a többiek csak a fölöslegükből dobtak be. Az Úr azt nézi, hogy ki áldozza fel a sajátját, ezért lesznek a szegények gazdagok az Isten országában, mivel az adakozásuk sokba került nekik. Annak ellenére, hogy a gazdagok pénzben sokkal többet adnak, Isten nem így számol. Dávid is azt mondta, hogy nem adom azt az Úrnak, ami nekem semmibe sem került. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat 50 ezüst sekelért. És oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égő áldozatokat meg béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Emiatt többet sohasem tartottak népszámlálást Izraelben, hanem minden ember 1 évben 1-szer be kellett dobjon 1 sekelt a templom persejébe, és azokat megszámolva tudták, hogy hányan voltak összesen. Hát ezt is kiokoskodták. És Jézus pontosan ez ellen szólt, amikor azt mondta, hogy olyan hagyományokat vezettek be, amelyek segítségével kikerülték a törvényeket. Szombaton nem lehet pénzzel fizetni, de hitelkártyával igen, mert az nem pénz. A rabbik mindig kitalálnak valamit. Az ortodox zsidók még ma sem számolják meg az embereket. Ha egy szobában tudni kellene, hogy hányan vannak, akkor ezt mondják: te nem vagy 1, te nem vagy 2, te nem vagy 3, tehát nem számolják meg, vagy mégis... Sajnálatos, hogy Dávid karrierje elég tragikusan ér véget. Miután Becsabéval megtörtént az esete, az Úr megbocsájtott neki, de megmondta, hogy a kard nem fog eltávozni a házától, saját gyermekei ellene fordulnak. És ez így volt Absalom, Adonijá és az északi törzsek felkelései, valamint a filiszteusok esetében. Megbocsátást ugyan kapott, de hatalmas árat fizetett a bűnéért. Kétszer is meg kellene gondoljuk, mielőtt a bűn útjára lépnénk. Isten meg fog bocsátani, de néha hatalmas árat kell fizetni. Istenem, köszönjük, hogy az igédet tanulmányozhatjuk, és kérünk téged, hogy segíts annak nyomán járni. Adj nekünk egy még gazdagabb és teljesebb megértést a te kegyelmed és szereteted iránt. Segíts, hogy megvizsgálhassuk az életünket a te igéd fényében, hogy még elkötelezettebb módon járhassunk a te jelenlétedben, és imádkozzunk, hogy az adakozásunkat is a maga valóságában láthassuk, hogy ne csak a fölösségünket dobjuk oda, hanem azt, amit te szeretnél. Az Isten töltsön be benneteket az ő szeretetével és kegyelmével, hogy Jézus Krisztus lelke nyilvánuljon meg a kapcsolataitokban, és úgy élhessetek, ahogyan ő élt közöttünk.